Recording in progress.
Köszönöm szépen. És ha már ismétlés a múlt vasárnapról, emlékszik valaki esetleg arra, hogy itt a gyertyák melyik mit jelképez? Ahogyan elkezdtük megnézni? Ősatyák volt az első, igen, erről ismételtünk most. A második melyik volt? Ami most ég, azt hiszem ez az. Proféták, így van. Harmadik? Keresztelő János, ugye ez a másik rendszerben, a másik izé. Keresztelő János a harmadik és a negyedik? Mária, így van, nagyon jó. Oké, tehát akkor most megnézzük a prófétákat. Úgyis ég szépen ez a második gyertya itt. És egyáltalán miért téma a proféták? Miért beszélünk róluk? Isten megmutatta nekik, az ószövetségi profétáknak, hogy el fog jönni a Mesiás, el fog jönni a megváltó. És persze felvetődik a kérdés, ezt még középiskolában mondta nekem az egyik tanárom, hogy egy jó diák mindig mit kérdez? Miért? Így van. Tehát miért? Miért mutatta meg Isten a profétáknak azt, hogy el fog jönni a megváltó? Föllapozok egy, persze már nézték ezt az ige szakaszt, bár olyan gyakran nem szoktuk nézni, az Ámosz könyvének a harmadik fejezetében van egy nagyon jó kifejező ige, Ámosz 3.7. Azt mondja ott az ige, igen, köszönöm a szlájdot, igen. Az én Istenem, az Úr semmit sem cselekszik addig, míg meg nem jelenti titkát szolgáinak, a prófétáknak. Ezt mondja az ige. Isten, ha cselekszik valamit, előtte mindig szólni fog a profétáknak róla. Miért? Lehet, hogy több választ is lehet adni erre. Én azt gondolom, hogy Isten mindig meg akarja mutatni, ki akarja jelenteni azt, hogy mi az, amit tenni fog, hogy az ő népe ne lepődjön meg rajta. Ő nem akar minket meglepni. Ő azt akarja, hogy tudjuk, hogy mit fog cselekedni. És talán most egy kicsikét a karácsonytól vagy adventtől függetlenül, Isten nem akarja azt, hogy az ő népe, mi, én, ti, meglepődjünk azokon a dolgokon, amiket ő cselekszik. Nem akarja. Azt akarja, hogy annyira közel legyünk ő hozzá, hogy pontosan, tehát ismerjük őt, és tudjuk, hogy mit fog tenni. Föllapozok egy másik igét, fogok egy pár izét, most majd meg a proféciákat is majd megnézzük, legalábbis néhányat. De az 1 Korintus 2-ben olvassuk, 1 Korintus 2-10. Menjünk a 9-es verstől. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Nekünk azonban Isten kijelentette a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Ezt valahogyan így állította fel ezt a rendszert, vagy ezt hozta létre Isten, hogy az embereknél is írja az ige, hogy az embernek a lelke ismeri igazából, hogy mi van az emberben. Ugyanúgy Istennek a lelke pedig pontosan tudja, hogy mi van Istennek a szívében. Ezért, amikor megkaptuk Istennek a lelkét, Istennek a lelke, aki megvizsgálja, hogy mi van Istennek a szívében, az kijelenti nekünk. Ez egy leírás annak, hogy az egész hogyan működik, hogyan tudjuk meg, hogy mi van Istennek a szívén. Mi az, amit ő gondol, mi az, amit ő tenni készül. Ilyen közösségben vagyunk már ő vele. Ha újjászületünk, és ott van bennünk az ő lelke, ez a közösség, ez már most megvan. Az 1 Tesszalonikából olvasom az 5-ös fejezetből. Azt hittem az előbb, hogy azt fogom nézni, nem. Ez még egy másik gondolat volt előtte. 1 Tesszalonika 5. Olvassuk az elejétől. Az időkről és időpontokról pedig, utalva Jézus eljövetelére, testvérei, nem szükséges írnom nektek, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülhetnek meg, nem menekülnek meg. De ti, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy ez a nap tolvajként lepne meg. Tehát mit mond itt? Azt, hogy igen, amikor majd eljön Jézus másodjára, akkor meg fognak lepődni rajta, de ti ne? Ti ne lepődjetek meg rajta. Ti ne lepődjetek meg rajta. Nem vagytok sötétségben, hogy ne tudnátok ezeket a dolgokat. Tehát Isten népével szemben ez az, amit Isten szeretne, hogy ne lepődjünk meg azokon a dolgokon, amiket ő tenni készül. Ez egy általános megfogalmazás, de azt hiszem, hogy helytálló. És hogyan? Vagy hogyan ne lennénk meglepődve? Egyrészt azért, mert mi közösségben vagyunk vele, másrészt Isten kijelenti ezt a profétáknak. Itt egy kicsikét beszélhetnénk arról, hogy a profétálás, mint ajándék, ugye mindannyian gyakorolhatjuk, és gyakoroljuk is. Pál apostol is bátorítja a gyülekezetet arra, hogy ezt csináljuk. Ez, amit, hogyha időben sikerül, befogdom a számot a végén, akkor tudunk erre majd időt szánni. A proféták, azok pedig ugye még az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is, azok ki tudnak jelenteni akár negatív dolgokat is. A profétálás, mint olyan, az ugye építeni, bátorítani kell a gyülekezetben. Ez erre való. De igazából most ez mindegyet különbségtétel, mert Isten kijelent dolgokat, hogy miket készül tenni, és aki hallja az ő hangját, aki érzékenyül rá, az ezt meg tudja hallani. És Isten azt akarja, hogy mi legyünk ő rá érzékenyek. És hogyha tudjuk, hogy Isten mit fog tenni, akkor várni fogjuk. És ezen gondolkoztam egy picikét, hogy érdekes ez a magyar nyelv, mert egy szóval fejezünk ki több mindent, a várakozást. Föllapozok egy igeverset a 130. Zsoltárból, és talán ez jól szemlélteti ezt. 130. Zsoltár, 6-os vers. Azt mondja, hogy lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, És hogyan várják az őrök a reggelt? Most nem arra akarok kiukadni, hogy fáradtam meg, de ugye a reggel az biztosan jönni fog. Nem olyan, mint ott állok néha reggel a buszmegállóba, és akkor így nézem a mobilapot, hogy 5 perc múlva jó, várok 4 perc múlva, ránzek, még mindig 5 perc múlva jön a busz, aztán törlődik, vagy nem tudom. Tehát van ilyen, hogy a busz az így néha nem jön. De a reggel mindig jön. És amikor a lelkem várja az Urat, akkor én úgy várom, sőt jobban, mint az őrök a reggelt, hogyha a reggel nem is jönne, de Isten biztosan jönni fog. És szerintem ez erre vonatkozik. És van egy, ugye egy szóval írjuk lesz, hogy várni, mert hogy várok a buszra, és hogyha minden jól megy, akkor jön, vagy várok arra, hogy nem tudom, nyerjek, amikor kártyázunk, vagy társasjátékozunk, vagy pedig várok valami, ami biztosan meg fog történni. És amikor többször beszéltem nektek, hogy vettem részt ilyen utcamisszióban, ami gyógyító misszió volt, Healing on the Streets, és annak kétszer is voltam ilyen tréningjén. És az egyik dolog, amit így kiemeltek, hogy amikor imádkozunk, akkor várjuk azt, hogy meg fog az történni. De ne úgy várjuk, hogy, tehát expect, ezt a szót használták angolul. Várjuk, hogy ez meg is fog történni. Nem az volt, hogy imádkoztam, és akkor nézzük meg. Nem. Amikor imádkozom, nekem várnom kell azt, hogy ez tényleg ott meg fog történni. És ha Isten megmondja nekünk, hogy mit fog tenni, de azt nekünk így kellene várnunk. Így kell várjuk, hogy ez meg fog történni. És azért beszélek a várakozásról, mert a hitnek egy része a várakozás. Ez a fajta várakozás, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy ez meg fog történni. Tehát nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor, vagy hogyan. Ugye, hogyha ezt a kérdést tesszük föl magunknak, hogy oké, ez hogyan fog megtörténni, az egy másik hozzáállás, mint az, hogy meg fog-e történni. A hitnek része a várakozás. Amikor várjuk, hogy, ezt, hogy valami megtörténjen. És Isten ezért jelent ki dolgokat, hogy az ő népe várja őt. Várja azt, amit ő cselekszik. És érdekes, mert nem tudom, hogy ez a része annak, hogy Isten ezt használja, ezt a várakozást. Nekem az a gyanúm, hogy igen, részben része. Tehát, hogy részben része. Tehát, hogy része. Tehát ahogyan mi várjuk, hogy valamit ő kijelent nekünk, készülünk rá, Isten használja ezt a mi életünkben, meg a világban. A másik dolog, amit a proféták csináltak, ugye, hogy kimondták ezeket a dolgokat. Leírták, elmondták. Tehát nem az van, hogy ott állt Ézsaiás proféta, és kapja éppen Istentől a kijelentést, ugye a fájdalmak férfiáról, és ez érdekes, hú, hát ez nagyon-nagyon jó, és akkor így ennyi. Nem. Fogott egy darab papíruszt, vagy pergament, nem tudom mit, és elkezdte írni. Szegény Izsaiás ugye ráadásul nem nagyon tudta ezt, vagyis hát... Na mindegy, ugorjunk. Tehát a proféták kimondták ezeket a dolgokat, leírták őket. És... Én azt gondolom, hogy a proféciáknak a kimondása szintén része volt annak, hogy beteljesüljenek. Ugye van ez a amit hallottatok már, mint gondolat, hogy amikor kimondunk dolgokat, akkor létrehozzuk őket. És ezt lehet mindenféle izének, vudunak, meg nem tudom minek is beállítani, meg lehet mindenféle furcsa dolgokat ebből levonni, mint konklúzió, de ebben van igazság. Tehát kezdjük ott, 1 Mózes 1.3, Isten pedig azt mondta, legyen világosság, és lett világosság. Tehát ennyi, Isten így működik. Ő a szava által hoz létre, szól, és azáltal létrehoz. És én azt gondolom, hogy mivel mi Istenre hasonlítunk, ugye az ő képmására teremtettünk, mi is, ha mondunk dolgokat, azzal valamilyen módon létrehozzuk őket, vagy közelebb hozzuk őket ahhoz, hogy megjelenjenek. Tehát ezért fontos az, hogy az ember panaszkodik, vagy pedig pozitív hozzáállás, jó dolgokat mond. Ezekben van igazság. Ezekben van igazság. Ha az ember csak a negatív dolgokat mondja, ne csodálkozzon, hogyha megtörténik. Ugye, ismeritek a viccet, mi van a hipohondernek a sírjára írva, ugye megmondtam. Ugyanez. Tehát a proféták is azzal, hogy ezeket kimondták, ahogyan Isten ezt a szívükre helyezte, megmutatta nekik, én azt gondolom, hogy közrejátszottak abban, hogy tényleg beteljesültek ezek a dolgok. És nem akarok most ebbe belemenni, de ez esetleg néhány gondolatébresztő, vagy gondolatindító lehet arra, hogy mondjuk Jézus miért akkor született meg, amikor? Miért nem korábban? Miért nem egyből jött el Jézus? Még nem voltak ezek a proféciák megírva. És általában igaz. Tehát az élet több területén is igaz, de általánosságban látom, hogy ahhoz, hogy valami valóság legyen, először gondolatban kezdődik el. És a gondolatokból lesznek szavak. A gondolatok, hogy a gondolatokból szavak lesznek, ezzel már a valóra válásban egy lépést tett valami. Már nem csak gondolom, nem csak gondolja valaki, ki is mondja. És a szavak pedig befolyásolják a tetteket. Tehát gondolattal kezdődnek a dolgok, és tettekig, eljutnak a tettekig, ha az ember közben kimondja őket. Ezért jó az, ha én valamit szeretnék, akkor nem elég gondolnom, ki is kell mondanom. Aztán mennem kell tovább. Ha kimondom, akkor meg is kell tennem. Ha meg valamit nem szeretnék, és van egy gondolat, akkor ki nem mondjam? Ki nem mondjam? Mert akkor esélyt adok neki, hogy tovább menjem. És tettek kövessék. Értitek, miről beszélek? Vagy ez nagyon elvont, absztrakt? Oké, okay, ott egy valaki érti, igen, ketten is, köszönöm szépen. Többiek, hárman, tök jó. Jó. Most kicsit azt néztük meg, hogy miért mutatta meg Isten ezeket a dolgokat a profétáknak. És most megnéznénk azt, hogy mi az, ami csak az Ószövetségben találunk, amit Isten kijelentett a profétáknak a messiásról. Nem teljes körű a lista, de szerintem a főbb proféciák itt vannak benne, amiket összegyűjtöttem. Például előre meg lett jövendőlve, hogy Jézus egy szűztől fog megszületni, a messiás. Ez előre kijelentette a profétáknak. Ezt eléggé remegő tollal írhatta le Ézsaiás, hogy ez így biztos? Vagy valószínűleg egy párszor belegondolt, hogy ez tényleg? Ézsaiás 7.14. Ezért maga az Úr ad jár nektek. Íme a szűz fog a méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik őt. Olvashatnánk tovább. Isten megmutatta előre, hogy egy szűztől fog megszületni Jézus, ami se előtte, se utána ilyen nem történt. Úgyhogy Ézsaiásnak ez komoly hit volt, hogy ezt leírta. Tehát, hogy a biosz az nem így működik. Egyébként van még néhány dolog, ezzel mindjárt végigmegyünk. Ugye a négy evangéliumból mit lehet tudni a négy evangéliumról? Menjünk sorol. Mátéról mit lehet tudni általánosságban? Na, kinek írodott Máté? Kiknek? Zsidóknak írodott. A zsidóknak írodott Máté evangéliuma, éppen ezért van rendszeresen utalás abban, hogy ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az a profécia, hogy Máté evangélium erre a legjobb. És amiket most itt összegyűjtögettem, ezek körülbelül, hogyha beírjátok azt, hogy beteljesed a keresőbe, Máté evangéliuma, körülbelül ezeket mind meg lehet találni. De ha már elkezdtük Máté Márkról, mit tudunk? Nem az, hogy kinek írodott, hát mi az, ami jellemző Márkra? Márk evangéliumára. Pardon? Rövid, legrövidebb, igen. Ugye a legrégebbi evangélium elvileg. A szinoptikus evangéliumok, tehát Máté, Márk, Lukácsból a legrégebbi, és hatással volt a másik kettőre, és nagy, rövid, és tele van, tehát pörögnek az események benne, mert hogy rövid. Oké, Lukácsra mit tudni? Lukács orvos volt valóban, ezért amilyen csodák, vagy akár Jézusnak a fizikai szenvedése, ezeket mind egész részletesen rögzíti. És még kiknek írodott? Pogányoknak. Illetve egy drága Teofilusnak, amit ír a Lukács az elején, hogy drága Teofilusom, jónak láttam, hogy én is leírjam azok után, hogy. Tehát pogányoknak írodott. És akkor János? Jánosról mit tudni? Pardon? Más a nyelvezete, igen. Görögöknek? Lehet, ezt én még nem hallottam. Aha, lehet. Nem tudom. Ezt még nem hallottam, lehet. Majd. Aha. Az filozofikus, ugye János a szeretett tanítvány volt, tehát ő egy egészen más arcát mutatja be Jézusnak. Egy egészen más arcát. És ezért szoktam javasolni egyébként, ha valaki nulláról indul, hogy János evangéliumával kezdje. És egyébként emlékszem, megdesztem is, mikor kiadott egy evangéliumot, amit pont ilyen missziós célja, ez egy János evangélium volt, szerintem ugyanebből azokból kifolyólag, mert ott nem tényeket tud meg az ember Jézusról, hanem a szíve találkozik vele, hogyha ezeket az írásokat olvassa. Na, Szűztől fogant Jézus, akkor Hóseás 11.1, amit szintén Máté evangéliuma idéz. Na, ki lesz a gyorsabb? Biztos? Oké. Köszönöm. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki fiamat. Erre konkrétan utal Máté evangéliuma, ugyanis mi történt, ugye, amikor Józsefet álomban figyelmeztette az angyal, hogy Heródes halálra keresteti a gyereket, fogta magát még éjjel, fogta Jézust, fogta Máriát, és elmentek Egyiptomba. És csak akkor jöttek vissza Egyiptomból, amikor szintén álomban kapott kijelentést József arról, hogy meghalt Heródes, és már nem keresik Jézust. Így teljesített be ez a profécia, hogy Jézus gyerekkorának egy részét Egyiptomban töltötte. Akkor Zakariást is lapozzuk föl. Ami szintén egy kis proféta, Zakariás 9.9. Zakariás 9.9. Örülj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, íme királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos és szamár háton ül, nőstény szamár csikóján. Ez ugye a virágvasárnapi bevonulás Jeruzsálembe. Ez is mind előre ki lett jelentve Jézusról, hogy ez történni fog. Szűztől születik, Egyiptomban tölti gyerekkorának egy részét. Virágvasárnapon hogyan fog bevonulni Jeruzsálembe egy szamárcsi kohátám. Akkor maradjunk Zakariásnál. A 11. fejezetet, hogyha nézzük, a 12-es vers. Azt mondtam nekik, ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, ha pedig nem, tartsátok vissza, és 30 ezüstpénzt fizettek béremül. Ez egy utalás arra, hogy amikor Jézust elárulják, 30 ezüstpénzt fizetnek ugye Júdásnak. Ez is meg volt jövendőlve előre. Meg volt jövendőlve előre, hogy Jézus el lesz árulva, és mennyit fognak fizetni az árulójának. Tehát Isten az ő lelke által a profétáknak a messiásról már egy csomó konkrétumot összegyűjtöttünk, hogy ezt mind-mind előre megmondta nekik. A szűztől születést, Egyiptomban tölti a gyerekkorának egy részét, hogyan vonul be majd Jeruzsálembe, el lesz árulva 30 ezüstpénzért. Ezt viszont olvassuk fel a 22. Zsoltárt, ami egészen elképesztő részletességgel mutatja meg, hogy mi történik ott a kereszten. Keresztre lesz feszítve. Ez is előre, ugye ez Dávidnak a Zsoltára, tehát ez Dávid írta meg. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ezt Jézus szó szerint idézi fönt a keresztem. Távol van segítség egy jajszavamtól. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, Izrael dicsérő énekei között trónolsz. Benned bíztak atyáink, bíztak, és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem ember. Emberek csúfja, és a nép utálata. Mindenki csúfolódik rajtam, aki engem lát. Elhúzzák szájukat, és fejüket rázzák. Ugye ezt ott konkrétan meg is történt, ott rázták a fejüket a zsidók. Az Úrra bízta magát, mentse meg ő, konkrétan ezt odavetették neki, ezzel gúnyolták. Szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztonságban voltam anyám emlőim. Születésem óta gondod volt rám, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsem. Bikák sokasága kerített be engem, körülfogtak bársán bikái. Föltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlám. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz, minden csontom kificamodott. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt bensőben. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem inyemhez tapadt. A halál porába fektettél engem. Mert ebek vettek körül, a gonoszok serege fogott körül engem. Átjukasztották a kezemet és a lábamat. Tehát, hogy ennél konkrétabbat, és azt tudom, hogy nem római szokás volt a keresztre feszítés, hanem máshonnan jött, de az, hogy a kezét és a lábát átjukasszák. Ilyen Dávidnak az idejében, Dávid, hogy ezt hogyan, de ennyire konkrétan megjövendölte. Megszemelhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoztak ruháimon, és köntösemre sorsot vetnek. Ismeritek a történetet, hogy ez egészen konkrétan. Ott voltak a katonák, megosztoztak Jézusnak a ruháján, de ott volt a köntös, ami nem volt benne varrás, és akkor azt mondták, vessünk rá sorsot, ne tépjük szét. Ennyire konkrétan. Az a néhány katona azt gondolta, hogy éppen kifosztja Jézust, de proféciát töltöttek be azzal, amit cselekedtek. Nem olvasom tovább a Zsoltárt magát, de a keresztre feszítés is ennyire részletesen, ennyire részletekbe menően meg volt jövendőlve. Isten a profétáknak ezt is kijelentette a Messiásról. És végül a feltámadást is megjövendölték. A 16. Zsoltárra átlapozok. A 10. verset olvasom csak. Mert nem hagyod lelkem a sírba jutni, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Ugye ezt idézi Péter ott pünköstkor, amikor kiáll a Jeruzsálembe és elmondja pünkösdi beszédét, utalva arra, hogy tehát ő mondja, hogy ebben volt megjövendőlve a föltámadás, hogy Jézus nem maradhat a halálban. Nem maradhat. Lehetetlen. Meg volt előre jövendőlve. Úgyhogy ezek a proféták, akikre most emlékezünk, és nem teljes a lista, de ennyi mindent megmutatott nekik. Megmutatott nekik az Atya Jézusról. Ennyi mindent. És egyébként, ha valakivel beszéltek, aki azt mondja, hogy ez Biblia, mindenféle nonsens, hülyeség, mendemonda, ez egy nagyon jó dolog ezekre kitérni, és ezekről beszélni neki, hogy figyelj, az új szövetségben, ami történt, az új szövetségben meg volt jövendőlve. És ha valaki ezt látja, meglátja, és ezeket az ige szakaszokat, ha végigvesszük, én már csináltam ilyet többekkel is, akkor ez igencsak elgondolkoztatja az embereket, hogy lehet, hogy mégis van itt valami. Úgyhogy érdemes ezeket használni erre. Jó, ezeket megnéztük néhány részt, a proféták. Érdemes még azt is megnézni, vagy néhány dolgot megnézni. Ugye az advent, múlt vasárnap is mondtuk, egy dupla dolog. Nem a jelentése miatt, hanem van egy első eljövetel, ugye, és van egy második eljövetel, van egy első advent, egy második advent. Az első adventen túl vagyunk, arra emlékezünk. A második adventet várjuk. Várakozunk. Készülünk rá. Készülünk rá? Készülünk rá. Sőt, van egy olyan része, itt Pál apostol ír a valamelyik gyülekezetnek, ezt nem kerestem ki, hogy sürgetitek az ő eljövetelét. Tehát az Istennek a népe valahol sürgeti, vagy sürgetni tudja Jézusnak az eljövetelét. És mi az, amit kijelentettek a prófétáknak, vagy a proféták megértettek, és mondtak, vagy megjövendöltek a második adventről? Nézzük meg néhány ige szakaszt erről is. Igazából Dániel könyve, a jelenések könyve, mind a kettőt megnézik, ugyanazt a dolgot írja le. De annyira jó, hogy hogy igazából Dániel könyve egész különleges ilyen szempontból, mert tényleg a utolsó időkről vannak benne jövendőlések. Tehát a Dániel 7-hez lapozok most. Dániel 7:13. Itt vannak mindenféle állatok, meg nem tudom micsoda, de azt mondja itt a 13-ban Dániel, láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőjén jött valaki, olyan, mint egy emberfia. Az öregkorúhoz ment, és eléje vitték őt, és hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökké való hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága nem pusztul el. Ez egészen konkrétan Jézusnak az eljöveteléről szól, és ezt Dániel kapta meg. Aki az oroszlánveremben volt, akinek hát nem ő maga, de a többiek ugye a tüzes kemencébe vetettek, akikkel ezek mind történtek. És ugye a dánieli profécia az, ami alapján az a három napkeleti bölcs is várta, hogy meg fog születni a megváltó. Úgyhogy Dániel egészen elképesztő dolgot kapott, és hogyha átlapozunk a Jelenések könyvére, ugye mi egy profétai könyv az Új Szövetség legvégén, amit János apostol kapott Patmos szigetén kijelentésben. Ott egészen sok dolog van leírva, de konkrétan ez is, tehát Jelenések 1:7. Íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még azok is, akik átszegezték, és síratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Jézus el fog jönni, felhőköm. Múlt vasárnap említettem nektek azt a részt, amikor Jézus fölmegy a mennybe mellett el, Máté evangélium a végén, hogy így nézik ugye a tanítványok, hogy még látom, már nem látom, és akkor odállnak az angyalok melyük, és akkor mondják nekik azt, hogy ti galileai férfiak, miért bámultok itt az ég felé? Az a Jézus, akit láttok most fölmenni, így fog majd eljönni, ahogyan most láttátok őt elmenni. Tehát úgy, hogy a felhőkre utal ez. A felhőkön fog eljönni. Akkor érdemes megnéznünk a Máté, ugye ezt maga Jézus mondta, ami a második eljövetelről szól, vagy adventről. Máté 24. Harminchatos verstől kezdem. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Hogy mikor fog eljönni Jézus? Csak az atya tudja. Ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz az emberfiának eljövetelekor is. Mert amint az özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek mind a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Nem vettek észre semmit. Erről beszéltünk az előbb, hogy őket meglepte, minket ne lepje meg. És ez nem az ige alapján mondom, csak az én véleményem, hogy szerintem kapunk jelentést majd arról, hogy mikor jön el Jézus, de ez nem úgy lesz, hogy 2043. október 10-én, hanem az lesz, hogy most, vagy most mindjárt, vagy most nem sokára. Én szerintem ez így lesz. De az, hogy most mikor van, hogyha valaki más mondja, ezzel sem nagyon óhajtok mit kezdeni. De a világ erre nem fog készülni, nem lesz készen rá. Olvasom tovább. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Mi ez a felvétetik és ott hagyatik? Ez mire vonatkozik? Az elragadtatásra. Ugye az igének van egy ilyen része, az elragadtatás, ami tudjuk, hogy történni fog, amikor eljön Jézus. Több helyen is, a példabeszédekben is van erről szó. Összegyűjti majd a sajátját, az övéit. A többiek meg itt maradnak, akik nem az övéi. Tehát, vagy ahogyan a Máté, azt hiszem 24 vagy 25-ben olvassuk, amikor eljön majd a király, ketté választja a kecskéket és a juhokat. Tehát lesz egy szétválasztás. Akik az övéi, azokat elviszi innen, mielőtt még itt a nagy pusztulás lesz. Kiragadja innen. A világ nem fogja őt várni. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába betörjön. Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok. És akkor még egy dolog, bár végül is az előbb beszéltünk erről, de lapozunk át a János 14-ben. János 14:3. Hát nézzük az elejétől. 14:1, és ugye ott az utolsó vacsora környékén van. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ez annyira kedves, hogy ezt így mondja Jézus a tanítványoknak, hogy... És akkor azt mondja utána, hogy és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, nem, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Most Jézus előre ment, ott van a mennyben, helyet készít nekünk, de majd eljön értünk. Maga mellé vesz minket, magával visz minket, arra helyre, amit előkészített nekünk, hogy ahol ő már most ott van, mi is ott legyünk ő vele. Ez annyira bátorító, annyira fölemelő, annyira kedves Istentől, hogy ezt így megmutatja nekünk. Úgyhogy amikor majd ő újra eljön, igazából az nekünk, az ő népének ez egy fantasztikus dolog lesz. Úgyhogy én arra bátorítom mindenkit, hogy várjuk ezt. Ezt várjuk. Erre készüljünk és várjuk. Hogy a mi életünkben történik-e vagy sem, nem tudjuk. De nekünk késznek kell lenni. A világnak nem lesz jó. Ott lesz majd a végítélet, amiről majd egyszer majd fogunk külön meg fogjuk nézni. De Isten népének Jézus is azt mondja, hogy amikor ezeket látjátok, hogy titeket börtönbe csuknak, megölnek, de látjátok ezeket a jeleket, emeljétek föl a fejeteket, emeljétek föl a ti fejeteket, mert közel van a ti megváltásotok. Így mondja szinte a szem a Mátéban. Úgyhogy ami a világnak rémület lesz, az nekünk öröm lesz. Amen. Meg tudjuk nézni a szlájdot, hogy nagyon jó. Vagyis nem tudom, hogy jó-e, de az idő szempontjából jó. Jó. Tudjátok, mi ne azt csináljuk most, amit az előbb, amire utaltam, hanem szerintem 2-3 fős csoportokban imádkozunk. Inkább azt csináljuk. Ami azt jelenti, hogy azt köszönöm szépen. Jó, légy szíves, 2-3-an, és akkor ha valakinek valamilyen témája van, valamiért szeretné imádságot, azt dobja be, de egyébként meg ahogyan majd Isten vezet titeket. Hát ők is menjenek két csoportra akkor, 2-3 fős.
Halulila, halasz?
Igen, Hali.
Egy másodpercig várjál. Most szólod-e? És hallottatok Lilát, hogy szólt? És most is hallasz, Lila?
Igen.
És nem halljátok, hogy hát akkor jó, az működik így. Nem tudom miért, de hagyjuk így. Igen, mikrofon és fülest is. Jó. De hát ezt viszont lekapcsolom.